Kedves hallgatóm! A 108. Zsoltár Dávid szerezte, és ez nagyon csodálatos Zsoltár. Az első része ugyanaz, mint az 57. Zsoltáré, és az utolsó része hasonlít a 60. Zsoltárhoz. Ezért bírálni szokták, és fércmunkának tekintik, de egyáltalán nem az. Ha más Zsoltárok egyes szakaszait összekapcsolják, akkor azzal célja van Istennek. Kész a szívem, Istenem, arra, hogy énekeljek, és zengedezzek lelkesen. 108. Zsoltár, 2. vers. Ez Izrael maradékának, a megváltottak seregének az éneke, akik hazakerülnek, hogy magasztalják és dicsérjék az Urat. Láttuk ezt az első Zsoltárban is. Isten hazavezeti Izraelt országába. Összegyűjti őket az egész világról, és amikor ismét országukban laknak, akkor dicsérik és magasztalják Istent. Isten így szól szentélyében: örömmel adom örökségül Sikemet, és kiosztom a Szukkót völgyét. 108. Zsoltár, 8. vers. Azt hiszem, ezek Izrael megszabadított maradékának a szavai. Úgy látják magukat, mint akik megkapták örökségüket, és már szétosztották a földet a törzsek között. Milyen nagy örömről beszél ez a Zsoltár? A 109. Zsoltár bevezetése ez, a karmesternek, Dávid Zsoltára. Ez mesiási Zsoltár. Bemutatja Krisztus megalázkodását, és ugyanakkor átok Zsoltárnak is nevezhető. Ezt nevezik Iskáriótes Júdás Zsoltárának, mert Simon Péter idézte ezt a Zsoltárt Júdásra utalva általa. Így van megírva a Zsoltárok könyvében: legyen a szállása pusztává, és lakó ne legyen benne, tisztségét pedig más vegye át. Apostolok cselekedetei, 1. rész, 20. vers. Simon Péter választást tartott, hogy betöltsék Júdás megüresedett helyét. Most figyeljük meg ezt a Zsoltárt, ami leírja Iskáriótes Júdást. Állíts szembe vele egy bűnös embert, és vádló álljon jobbja felül. A törvénykezésből bűnösként kerüljön ki, még az imádsága is váljék vétekké. Kevés ideig éljen, tisztségét más kapja meg. Fiai maradjanak árván, felesége pedig özvegyen. 108. Zsoltár, 6. verstől a 9. versig. Ez jelzi azt, hogy Júdás házas ember volt, és voltak gyermekei. Szüntelenül bolyongjanak, és kéregessenek fiai, a romok között keresgéljenek. 108. Zsoltár, 10. vers. Semmi más nem látunk félelmetesebbnek annál, mint ezt az átokimádságot, ami Júdásra vonatkozik. Amennyire tudom, még senki sem védelmezte Iskáriótes Júdást. Van azonban olyan érzésem, hogy bizonyos mai bírák és szervezetek ártatlannak nyilvánítanák Júdást, és Jézust tekintenék bűnösnek. Isten igéje nagyon világos ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Júdás vétkes volt és elkárhozott. Ez a Zsoltár félelmetesen írja le az elveszettek állapotát. Szörnyűség az, amikor valaki elkárhozik. Valójában az Úr Jézus ezt mondta: az emberfia elmegy, amint megvan írva róla, de jaj annak az embernek, aki az emberfiát elárulja, jobb lett volna annak az embernek, ha meg sem születik. Máté evangéliuma, 26. rész, 24. vers. Az Úr Jézus nagyon világossá tette, hogy az elveszett állapot rettenetes sors. János evangéliuma 3. részének 36. versében, ahol meghívással fordul az emberekhez, bemutatja annak a másik oldalát is. Szembeállítja a világosságot a sötétséggel. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Nem tudom, hogy miként lehetne még erőteljesebbé tenni ezt a verset. ez azt tanítja, hogy az embereknek nincs második esélyük, miután elkárhoztak, és teljesen idegen Isten igéjétől az ilyen elképzelés. Az ige kimondja, hogy Isten haragja marad azokon, akik nem bíznak Krisztusban. Jézus Krisztus elviselte Isten haragját a kereszten. Ő ezt értünk vállalta, és egyedül csak a benne vetett bizalom alapján üdvözülhetünk. Ha nem tesszük, Isten haragja marad rajtunk. A 110. Zsoltár, mesiási Zsoltár, akár csak a 109. beszél Krisztus fölmagasztalásáról, és elkezdi Krisztus mennybe menetelének leírását. Így szól az Úr az én Uramhoz. Ülj a jobb kezem felől, míg ellenségeidet lábad zsámolyává nem teszem. 110. Zsoltár, 1. vers. Ez a Zsoltár kiemelkedik a többi közül, mert lefekteti Krisztus istenségének alapjait. Ezt a Zsoltárt nem lehet úgy olvasni, hogy közben tagadjuk Krisztus istenségét. Erre a Zsoltára sokszor utalnak az Új Szövetségben, például az Apostolok Cselekedetei 2. részének 34. és 35. versében, a Zsidókhoz írt levél 1. részének 13. versében, a 10. rész 12. és 13. versében, az 5. rész 6. versében, a 6. rész 20. versében, és a 7. rész 21. versében. Abban az időpontban Jézus ellenségei elindították utolsó támadásukat ellene, és a Heródes pártiakat próbálták fölhasználni arra, hogy csapdába ejtsék, és politikai nyilatkozat alapján Róma árulójának nyilvánítsák. Amikor nem sikerült nekik, a szadduceusok, egy liberális vallásos párt próbálta törbe ejteni a mózesi törvénnyel kapcsolatban föltett nevetséges kérdéssel. Amikor nekik sem sikerült, a farizeusok vallásos politikai pártja kísérletezett törbeejtésével. Jézus válasza zavarba hozta a farizeusokat, ezért amikor ismét tervet dolgoztak ki ellene, Jézus kérdést intézett hozzájuk. Amíg a farizeusok együtt voltak, megkérdezte tőlük Jézus: mi a véleményetek Krisztusról? Kinek a fia? Ezt felelték: Dávidé. Majd újabb kérdést tett fel nekik: hogyan nevezheti akkor Dávid a lélek által urának, amikor ezt mondja: így szól az Úr az én Uramhoz, ülj az én jobbomra, amíg lábad alá nem vetem ellenségeidet. Ha tehát Dávid urának szólítja őt, miképpen lehet a fia? De senki sem tudott neki felelni egyetlen szót sem, és megkérdezni sem merte ő többé senki attól a naptól fogva. Máté evangéliuma 22. rész 41. verstől a 46. versig. Figyeljük meg, hogy Jézus egyenes kérdést tett föl nekik: mi a véleményetek a Krisztusról? A farizeusok azt válaszolták, hogy Dávid fia. Amikor hallotta válaszukat, az Úr rámutatott nekik a 110. Zsoltárra. Bemutatta ismerethiányukat a Szentírásnak e különös fejezetével kapcsolatban, amelyet a zsidók mesiási Zsoltárként értelmeztek. Ezt a Zsoltárt Dávid írta, és bemutatta, hogy Jahve a mesiáshoz beszél. Dávid uramnak nevezi a mesiást, és aki elfogadta a zsidók között, hogy a mesiás Dávid leszármazottja, annak találkoznia kellett ezzel a Zsoltárral, ahol Dávid a mesiást saját urának nevezi, és kijelenti, hogy fölötte áll. Ez bemutatta, hogy a mesiás több, mint király, akit pusztán politikai uralkodóként kell a trónon tisztelni. Mivel Dávid úrnak nevezte őt ebben a Zsoltárban, miként lehet a fia? Az Úr nem lehet fia természetes születéssel, ennek természet fölötti születésnek kell lennie. Ez a Zsoltár elmondja nekünk, hogy az Úr Jézus Krisztus, Izrael mesiása szűztől született. Így szól az Úr az én Uramhoz. Ez jelzi, hogy egyenlők beszélnek egymással. Isten beszél Istennel, ha így tetszik. A zsidókhoz írt levél első részének 13. verse ezt mondja. Az angyalok közül kinek mondta valaha, ülj az én jobbomra, amíg ellenségeidet lábad zsámolyává teszem. Ez lefekteti Jézus Krisztus istenségét, és ennél nem is lehetne erősebb formában kifejezni. Amikor azt mondják az emberek, hogy a Biblia nem tanítja Jézus istenségét, akkor nem ismerik Isten igéjének ezt a szakaszát, arról biztosítlak. Hatalmat pálcáját kinyújtja az Úr a Sionról. Uralkodj ellenségeid között. 110. Zsoltár, 2. vers. Ez a vers beszél Krisztus földre jöveteléről, és arról, hogy uralkodik Sionban. Erről az időről Ézsaiás ezt írta. Eljön a sok nép, és ezt mondják, jöjjetek, menjünk föl az Úr hegyére, Jákób istenének házához. Tanítson minket útaira, hogy az ő ösvényein járjunk. Mert a Sionról jön a tanítás, és az Úr igéje Jeruzsálemből. Ézsaiás könyve, 2. rész, 3. vers. Jeruzsálem lesz a földi kormányzat középpontja. Istennek célja van Izraellel a jövőben. Néped önként követ szent öltözetben, ha sereget gyűjtesz. Mint hajnal méhéből jött harmat, olyan a te ifjúságod. 110. Zsoltár, 3. vers. A hatalom napján a legnagyobb esemény az lesz, hogy az emberek az Úr Jézus Krisztushoz fordulnak, amilyen mértékben ezt még nem látták a világon. Spurgeon mondta, Isten több embert vált meg, mint amennyi elkárhozik. Ma még ez nem így tűnik, ezért ne keseredjünk el. Isten még nem fejezte be a megváltás művét. Még nagyon sok nép vár megváltásra, és sokan megtérnek a jövőben. Nagy tervei vannak a jövőre vonatkozóan. Megesküdött az Úr, nem bánja meg. Pap vagy te örökké, Melkisédek módján. 110. Zsoltár, 4. vers. Itt van egy másik fontos igazság. Az Úr Jézus főpap Melkisédek rendje szerint. Ezt fejleszti ki a zsidókhoz írt levél, mert ez az egyik legnagyobb igazság Isten igéjében. Ennél a pontnál hadd emeljem ki csak egy részét a zsidókhoz írt levélnek. Ahogyan másutt is mondja, pap vagy te örökké, Melkisédek rendje szerint. Ő testi élete idején könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból. És meghallgattatott Isten félelméért. Jó lehet ő a fiú, szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet, és miután tökéletességre jutott, örök üdvösség szerzőjévé lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki. Mert az Isten őt a Melkisédek rendje szerint való főpapnak nevezte. Zsidókhoz írt levél, 5. rész, 6. verstől a 10. versig. Az Úr Jézus papsága felsőbbrendű az ároni vagy lévitai ószövetségi papságnál. Ezek a versek bemutatják az Úr Jézus Krisztus istenségét és emberségét. Az Úr van jobbodon, királyokat zúz össze haragja napján, ítéletet tart a népek fölött, mindenfelé holttestek lesznek, összezúzza sok ország fejét. 110. Zsoltár, 5. és 6. vers. Láthatjuk, hogy Krisztus ismét eljön, hogy megítélje a világot. A 2. Zsoltár világossá teszi. Összetöröd őket vasvesszővel. Szétzúzod, mint a cserépedényt. A patakból iszik út közben. Azért emeli föl a fejét. 110. Zsoltár, 7. vers. Szeretem, amit Dr. Gabelein mond erről a versről. Ezért hadd idézzem. Az ige szakasz elénk állítja az Úr megalázkodását és fölmagasztalását. A megalázkodásban ő bizonyos módon ivott egy patakból. Emlékszünk Gedeon 300 harcosára, akik letérdeltek és úgy nyaltak a vízből, mint a kutyák, és később győzelmet vívtak ki. De Krisztus ennél mélyebbre ment. Ivott a halál és szenvedés mély vizeiből, ezért Isten felmagasztalta őt. Milyen csodálatos ez a Zsoltár! A 111. Zsoltár Halleluja Zsoltár, és Isten műveit dicsőíti. A héberben ez tökéletes akrosztichon, amit nem látunk a mi mai fordításunkban. Itt kezdődik három Halleluja Zsoltár sorozata. Ez a Zsoltár dicsőíti Isten műveiért és megváltásáért is, ami új énekként hangzik a mennyben. A régi ének a teremtés éneke, az új ének a megváltás éneke. Mindkettő benne van ebben a Zsoltárban. Dicsérjétek az Urat! Hálát adok az Úrnak teljes szívből, a becsületes emberek körében és közösségében. 111. Zsoltár, első vers. Dicsérjétek az Urat! Ez azt jelenti, hogy halleluja! Most figyeljük meg azokat a tetteket, amelyekért dicsérik Istent. Nagyok az Úr tettei. Kikutathatják, akiknek csak kedvük telik benne. Munkája fenséges és ékes. Igazsága örökre megmarad. Emlékezetessé tette csodáit. Kegyelmes és irgalmas az Úr. 111. Zsoltár, 2., 3. és 4. vers. Az az elképzelés, mely szerint a világegyetem eredetét természetes okokhoz vezetik vissza, elveszi a dicsőséget Istentől, az Atyától és az Úr Jézus Krisztustól. Megfosztja őt dicsőségétől. Helytelen, ha tagadja valaki az Úr megváltását. Ha elfogadod őt, mint megváltódat, akkor elfogadod őt, mint teremtődet is. Most a Zsoltár említi a megváltást, ami része a Halleluja kórusnak. Gondoskodott népe megváltásáról, örökre elrendelte szövetségét, szent és félelmes az ő neve. 111. Zsoltár, 9. vers. Itt találjuk ezt a szót, hogy félelmes. A Szent Isten félelmes Isten. Ezt a szót sohasem alkalmazhatjuk emberre. Senkit nem nevezhetünk félelmetesnek. Ez egyedül Isten jellemzője. Isten megváltotta népét. A bölcsesség kezdete az Úr félelme. A józan eszűek mind eszerint élnek. Az ő dicsérete örökre megmarad. 111. Zsoltár, 10. vers. Barátom, magasztaljuk Isten műveiért. Nagyok az Úr tettei. Nagyok tettei a teremtésben, és bemutatják minden hatóságát és örök bölcsességét. Ezek még nagyobbak a megváltásban, mert kinyilvánítják igazságát, tiszteletét és dicsőségét. Végül eljön az a nap, amikor a megváltás magába foglal mindent, és lába elé kerül, akkor a megváltott népek és maga a teremtett világ is dicséri őt hallelujákkal. A 112. Zsoltár egy másik csodálatos halleluja Zsoltár, és ez is akrosztichomban áll előttünk a héber szövegben, ami természetesen hiányzik a mi mai fordításainkból. A héber ABC-nek mind a 22 betűje előkerül ebben a Zsoltárban, a Zsoltár versek kezdő betűiként. A hangsúly arra helyeződik, hogy magasztalja Istent az ő igazságáért. Mivel Isten igazságos, meg kell ítélnie a bűnt. Ugye örülsz annak, hogy Isten igazságos? Tegyük fel, hogy ő lenne az ördög, és igyekezne megcsalni és elpusztítani minket. Törnyű még gondolni is erre. De Isten jó. Isten igaz, és ezért neki meg kell oldania a bűn kérdését. Eljön az a nap, amikor mindent rendbe hoz, és én is azt akarom, hogy megtisztítsa a világot. Szeretem, ha életemben is rendbe jön minden. Ezért méltó a dicséretre. Dicsérjétek az Urat! Boldog ember az, aki az Urat féli, sok örömet talál parancsolataiban. 112. Zsoltár, első vers. Ne utasítjuk el parancsolatait. Azok tükörként állnak előttünk, és bemutatják, hogy kik vagyunk. Miután a 10 parancsolatról rádióadásokat közvetítettem, számos levelet kaptam hallgatóinktól. Egy férfi ezt írta. Megláttam, hogy milyen szörnyű bűnös vagyok. A bűn választott el engem Istentől. Egy asszony így írt. Az ő bűne a káromkodás volt. Hiába vette föl ajkára Isten nevét. Aztán az Úrhoz fordult, és csodálatos megtérésen ment át. Ez mind azért történt, mert meglátta magát Isten tükrében. Ezt cselekszik Isten parancsolatai. Ne utasítsuk el az ő parancsolatait. Ha őszinték vagyunk, akkor tudjuk, hogy nem üdvözülhetünk azok megtartása által, de azok kijelentik, hogy mindenképpen megváltóra van szükségünk. Imádkozzunk! Kegyelmes Istenem! Köszönöm, hogy elém tárod a Biblia tükrét, és abban valóságos képemet láthatom meg. Láthatom, hogy bűnös vagyok, szükségem van megváltóra, és ugyanakkor bemutatod nekem az Úr Jézus Krisztust, a bűnösök megváltóját. Segíts, hogy elfogadjam őt, és vére által üdvösséget nyerjek. Amen.